A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Furcsa évnek a vége felé közeledünk, hiszen idén januárban és február első felében a koronavírustól rettegtünk. Aztán a járvány okozta félelmet, az ukrajnai háború borzalmai váltották fel. A háborús infláció az árak emelkedését hozta magával, ami rányomta bélyegét a beruházásokra, fejlesztésekre. Mai meghívottam a Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatója, Kozma Mónika. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Lassan vége van a 2022-es esztendőnek, bár van még egy hónap hátra az évből, de milyen volt a 2022 az alapítvány számára?
Hogyha az idei mérleget megvonhatom már, akkor azt kell mondanom, hogy ugyanolyan sikeres, mint a többi évünk az alapítvány létrehozása óta, 2017 óta, hiszen idén jutottunk el oda, hogy nagyon sok már elkezdett nagy beruházás befejeződött, a különböző termelési folyamatok elindultak, tehát már olyan termékek vannak a boltok polcain, amire büszkén elmondhatjuk, hogy hozzájárulhattunk a megjelenésükhöz, a létrehozásukhoz. És ez, amikor valakinek a munkája kézzelfoghatóvá válik, akkor én azt gondolom, hogy ez a siker fölmérője, tehát ezért is fogalmaztam úgy, hogy sikeres évünk volt. Emellett azt gondolom, hogy az, hogy abban a stratégiában, amit mi gyakorlatilag 2016-17-ben papírra vetettünk, szinte eltaláltuk azokat a piaci folyamatokat, amelyek most zajlanak, és amelyek miatt ezeknek a beruházásoknak létjogosultsága volt, az is egyfajta siker véleményem szerint, hiszen mindazon gyáregységek, termelőegységek, turisztikai szálláshelyek és egyéb olyan szolgáltatások, amelyeket az alapítvány segítségével Székelyföldön és nem csak, ugye akár Kolozs és Besztercem megyében is létrehoztunk, azoknak a léte gyakorlatilag most alapozódik meg, és emellett idén kifejezetten koncentráltunk arra, hogy olyan típusú szakmai együttműködéseket, rendezvényeket is próbáljunk meg meghonosítani tulajdonképpen, amelyek ezeknek a beruházásoknak, ezeknek a termékeknek a továbbélését, a fenntartását tudják biztosítani.
Hogyan látják, az infláció mennyire befolyásolta ezeket a nagy beruházásokat, hiszen nőttek az építőanyagárak, nőtt a munkaerőköltsége, tudnak haladni ezek a beruházások?
Szerencsére tudnak haladni, bár nyilván sokkal nehezebb. Ugye a 2018-ban és a 2020-ban meghirdetett programjaink nagy része esetében ezek a mezőgazdasági nagyberuházások és akár a turisztikai nagyberuházások is már elkezdett folyamatban lévő munkálatok voltak, így egy jó része tulajdonképpen a beszerzéseknek megtörtént még a nagy inflálódás előtt, de ettől függetlenül ma azt látjuk, hogy a különböző beruházásoknak a valós értéke az valahol egy 30%-kal növekedett költségvetés lesz a végén az eredeti költségvetéshez képest, hiszen ennyit jelentenek az azóta gyakorlatilag hihetetlenül elszállt energiaárak vagy bármilyen anyagárak is.
Ezeket honnan tudják, vagy miből kell majd pótolni? Saját forrásból?
Az előbb említettem, hogy amikor kitaláltuk ezeket a programokat, akkor nagyon gondosan előrevetítve megpróbáltunk olyan felhívásokat is szerkeszteni, ahol maga a kiválasztási folyamat is gyakorlatilag biztosítja nekünk most azt a fajta nyugalmat, ha mondhatom így, hogy olyan beruházásokat finanszíroztunk, olyan vállalkozásokat finanszíroztunk, hiszen a benyújtáskor megvizsgáltuk a pénzügyi helyzetüket is, akik bár nyilván nem kellett kellemes egy vállalkozásban sem egy eredetileg 100%-ra tervezett költségvetés 130%-ra kiegészíteni, de rendelkeznek azzal az anyagi forrással, azzal a pénzügyi erővel, hogy ezt az inflációt most gyakorlatilag át tudjuk vészelni közösen velük, hiszen mi is igyekszünk minden lehetséges módon a pályázóinknak, a beruházóknak segíteni.
Mekkora a kifutási ideje ezeknek a pályázatoknak?
Hát ott kezdeném, hogy ismerve a romániai bürokráciát és adminisztrációt, talán nem mondok újat, hogyha azt mondom, hogy a nagyobb gyárak, szállodák, amelyeket finanszíroztunk, több mint egy év alatt, sőt, vannak esetek, ahol másfél év alatt szerezték meg az építési engedélyt, hiszen tudjuk, hogy sok esetben nagyon lassan őrölnek a bizonyos adminisztratív malmok, úgyhogy alapvetően ezeket a lépéseket is beleszámolva, mi nagyjából mindig azt mondjuk, hogyha maximum 2,5-3 év alatt gyakorlatilag a zöldmezős kezdéstől kezdve, vagy a pályázat benyújtásától kezdve 3 év alatt létrejön egy ilyen nagyobb beruházás, akkor az teljesen normálisnak tekinthető. Nem is szoktuk siettetni a pályázóinkat, hiszen az a cél, hogy az ő ütemükben tudják elkölteni a saját önrészüket, az ő ütemükben tudják megvalósítani azt a beruházást, és utána ugye a fenntartási időszakban ezt működtetni is, és nem csak, hiszen itt nyilván az volt a cél, hogy a következő 10-15-20 éves távlatra működőképes vállalkozásokat hozzunk létre, úgyhogy nekünk ez a 3 év, ez egy normális lefutásnak tűnik.
Említette, hogy vannak bizonyos termékek, amelyek már a boltok polcain vannak, amelyek ezeknek a beruházásoknak a következtében termelődtek, vagy termelték ezeket. Főleg milyen beruházások voltak ezek? Miket termeltek? Most nyilván neveket nem mondjon, de...
Mezőgazdasági feldolgozóipari beruházások voltak ugye mindkét meghirdetett pályázati programban Székelyföldön. Ez azt jelenti, hogy összesen több mint 100 nagy beruházást támogattunk, vagy éppen folyamatban van a támogatás lehívása. És ezek között ugye a jó része az gyümölcs, zöldség feldolgozó, tehát készülhet ebből nyilván csak egyszerűen fogyasztásra kész krumpli is, de készülhet chips is belőle, liofilizált gyümölcsök vannak például, vagy akár fagyasztott termékek, hús áruk, nagyon sok olyan üzemet finanszíroztunk, ahol vágóhidak és feldolgozó egységek jöttek létre, nagyon jól ismert tejgyárakat is finanszíroztunk, ugye gyakorlatilag ezáltal új termékek kerültek a polcokra, tehát azt gondolom, hogy minden, ami élelmiszeriparban ma fellelhető, és a pékségeket kifelejtettem, bár az is van, azokat finanszíroztuk, és ugye volt egy olyan szegmens, ami nem a boltok polcain megjelenő termék, de azt gondoltuk, hogy nagyon-nagyon fontos az integráció miatt, azok a különböző silók vagy raktárak, logisztikai központoknak a létrehozása, hiszen ezáltal megteremtjük azt, hogy a kisebb gazdáktól felvásárolt gabona vagy egyéb termékek megfelelő körülmények között tárolva, és ezáltal nyilván nekik is megfelelő áron biztosítva az átvételt kerülnek majd később a feldolgozókra.
Igen, és hát mind-mind olyan termék, amiket felsorolt, amelyek hát nagyon fogyó termékek, és amelyeknek bizony komoly a konkurenciájuk a külföldi piacról, az import termékekből. Ez is a cél, hogy valahogy a helyi termékeket részesítsük előnyben? Akkor is, hogyha egy pici-picivel drágábban vesszük meg, mint a nem tudom én honnan behozott sajtot, vagy krumplit, vagy akár vagy chipset.
Igen, ez a drágaság egyébként általában a minőség miatti drágaságot jelenti. Nem tetszik nekem az unió kettős politikája, hiszen egyik oldalon meghirdetjük az abszolút zöldítést, ugye a Green Deal keretében, ahol azt mondjuk, hogy minél inkább próbáljuk meg rövidíteni a termelői feldolgozási folyamatokat, kevesebb energiát fogyasztva, zöldebb termékeket kínálva a piacon. A másik oldalon meg gyakorlatilag egy dömpingszerű nyugati termék kerül a kelet-európai, dömpingszerűen kerülnek ezek a termékek a kelet-európai boltok polcaira, és nem feltétlenül a legmagasabb minőségű termék kerül el például hazánkba. Úgyhogy ez az árkülönbség, ami itt van, ezt tekintsék úgy a fogyasztók, hogy egyrészt ezek a termékek a lehető legrövidebb úton kerülnek a tányérunkra, tehát amikor mondjuk egy Csíkjenő falvi vágóhídról kapom meg azt a bizonyos friss húst, most éppen egy Csíkjenő falvi vágóhíd jutott eszembe, de bármelyik Maros megyei vagy Kovászna megyeit is mondhatnám, akkor az a lehető legrövidebb utat bejárva, a legkörnyezetvédőbb, nyilván ezáltal a legegészségesebb módon is kerül el a vásárlóhoz, de természetesen ezeknek a kisebb egységeknek nagyobb az előállítási költsége, mint egy nagy mamut gyárnak, ahol racionalizált folyamatok vannak.
Bár az én fejemben továbbra se fér bele, hogy lehet olcsóbb az a termék, amit ha most csak a szállítást és az üzemanyagárakat veszük figyelembe, a 2-3 ezer kilométerről szállítják ide, az hogyan lehet olcsóbb, mint a Csíkjenő falvi, nem tudom én, kolbász.
Például sok esetben sajnos azért, mert a különböző agráripari szubvenciók, amelyeket ugye az uniós tagállamok élveznek, azok vannak olyan országok, ahol sokkal magasabbak a 1 hektárra jutó támogatás, ilyen értelemben sokkal könnyebben tudja olcsóbban adni a termékét az adott, mondjuk francia gazda, hogyha éppen nőket emelem ki, mert kevesebb az a saját költsége, amelyet beletesz a termék előállításába.
Mai meghívottam a Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatója, Kozma Mónika, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ha már a 2022-es esztendőről beszéltünk, voltak rendezvények is, több is, amelynek szervezői vagy partnerei voltak, de erre majd megkérem, hogy azután válaszoljon, miután egy hallgatót meghallgatunk, és az ő kérdését, hozzászólását. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok. Szeretném a kedves meghívottjától megkérdezni, aki nagyon gyorsan, és talán nem mindig érthetően számunkra mondta el a dolgokat, hogy mi a véleménye arról, hogy az előző pályázatban, amikor gépeket lehetett vásárolni, volt olyan személy, amelyik a traktorjához megrendelt berendezéseket a mai napig nem tudja használni, mert a beszállító nem a megfelelő gépeket szállította az illető traktorhoz. És hiába lett kérve írásba is mindenféleképpen, a válasz mindig elutasító volt. Hát én azt hiszem, ez nem egy szép dolog, és legyen az kicsi befektetés, nagy befektetés, egy befektetés, akkor hoz hasznot bárki számára, amikor mindkét fél meg van elégedve. Én nem tudom, a hölgy hogy gondolja el ezt, hogy miért nem akarják kijavítani a beszállítói hibát, és az illető szemét megfelelő géppel ellátni. Gondolom, a magyar állam nem azért adta azt a pénzt, hogy olyan gépeket szállítsanak le, amit nem lehet használni. Kérném, hogy lássuk, mi a véleménye ebben kapcsolatban.
Szívesen mondom.
Köszönjük szépen, beszéltünk volna erről is műsorunknak a második felében, de igen, akkor válaszoljunk kérem most.
Jó napot kívánok, köszönöm a kérdést és a kritikát is, igyekszem egy picit akkor lassítani a beszédemen.
De hát erről még nem is beszéltünk, úgyhogy nem tudta gyorsan mondani, de most akkor válaszol.
Nem értem pontosan, nyilván a több mint 6000 pályázatból nem tudom most hirtelen, hogy mire gondolt a kedves telefonáló, de sajnos valóban tapasztaltunk olyan pályázói panaszokat, hogy a beszállító nem megfelelő minőségű, vagy ha nem ugyanazt, az általában kiderült a helyszíni ellenőrzések során, hogyha nem ugyanazt a gépet kapta, és abban igyekeztünk segítségére lenni a pályázónak, főleg, ha jelezte is felénk, viszont hogyha rosszabb minőséget kapott, mint amit szándékozott megvásárolni, akkor ott egy kicsit azt kell mondanom, hogy csak közvetítő szerepet tudunk játszani a beszállító és a pályázó között, hiszen a mi de minimis pályázati rendszerünk az úgy volt kialakítva, hogy a pályázó közvetlenül a beszállítójával állt kapcsolatban, tőle vette meg, vele közvetlenül volt szerződése, és a beszállító a pályázó nevére bocsátotta ki a számlát is, tehát mi ebben, mint jogi fél nem voltunk jelen harmadik félként ebben a tranzakcióban. és az alapítvány csak átvállalta úgymond annak a bizonyos számlafizetésnek a 75%-át, és azt helyette, a pályázó helyett fizettük a beszállító felé, de ezzel nem keletkezett semmiféle olyan jogviszonyunk, ami által a beszállítót számon tudjuk kérni, hivatalosan nem. A különböző cégeket, majdnem 400 beszállító volt ebben a programban jelen, úgyhogy nem mi választottuk, a pályázó választotta magának a beszállítót, csak azokkal az eszközökkel tudjuk rávenni, hogy esetleg cserélje, amelyek mondjuk a normális partneri viszonyba beleférnek, tehát kéréssel, esetleg azzal a ráhatással, hogy mi ezt elmondjuk nyilvánosan, hogyha ő nem megfelelően viselkedik. Én arra bíztatnám egyébként a kedves hallgatót, hogy tegye meg, hogy az alapítvány e-mail címére, az office@proeconomicalapitvány.ro-ra megírja ezt a panaszát, nézzük meg, hogy pontosan melyik pályázatról van szó, és ígérem úgy, ahogy másnak is, neki is fogunk segíteni, amit tudunk.
Tehát gyakorlatilag itt az történhetett, hogy a pályázó átvette az illető gépet, vagy kiegészítőt a traktorhoz, és utólag jött rá, hogy nem erre számított. Tételezzük fel, hogy konkrétan ez történt, akkor nincsen ilyen visszaváltási idő? Vagy
nagyon sok esetben
nem lehet ezt visszaküldeni, és kérni azt, amire szerződtünk?
De igen, elég sok esetben előfordult az, hogy a pályázói kérésre, mi kicseréltük azt az eszközt. Uh-huh. Tehát, hogy megengedtük a cserét, bocsánat.
Mert hogy ezt külön kérni kellett volna? Mert gondolom, hogy a pályázó tudta, hogy mit kér, nem azt szállították neki, vagy...
Így van, tehát gyakorlatilag a pályázó a pályázatában megnevezte, hogy ő mely eszközök megvásárlására kéri a támogatást, azoknak az eszközöknek mi akár a sorozatszámát is ugye az adott szerződésbe beírtuk, ezért, hogyha cserélni szeretnének egy eszközt, mert elromlott, meghibásodott, vagy egyszerűen nem az, és a beszállító kicseréli, akkor a pályázatúi forrás nyújtó alapítvány felé is jeleznie kell ezt, hiszen mi ellenkező esetben a fenntartási időszak alatt azt a régi eszközt fogjuk keresni nála.
Uh-huh. Ez a bizonyos fenntartási időszak, ez hány év? Vagy meddig kell, hogy a gazdák használják ezeket a gépeket?
Igen, a de minimis pályázataink esetében ugye az állatvásárlásnál nyilván evidens okokból 3 év volt a fenntartási időszak, amikor azt mondjuk, hogy az adott állatállományt gyakorlatilag meg kell tartani, és 5 év a gépek, eszközök, berendezések esetében, és ugyanez vonatkozik egyébként a nagy beruházásokra is, tehát hogyha mondjuk elkészült egy tejgyár, egy pékség általunk támogatott beruházásként, akkor 5 éven át bizonyos indikátorokat, amelyeket vállalt a pályázó a pályázat keretében, azokat neki teljesíteni kell, tehát vizsgálni fogjuk a létrehozott munkahelyeket, hogy a fenntartási időszakban valóban azt a tevékenységet folytatja, azt az integrációt, tehát a helyi termelőknek a termékeinek a megvásárlását, amit ígért, azt figyelembe, vagyis fenntartja-e, tehát gyakorlatilag ezeket mind vizsgáljuk a monitoring során.
És hogyha valaki nem tudom én menet közben, bár ez bizonyára, hogy a pályázók nagyon jól tudják, ha valaki mégis menet közben úgy dönt, hogy ő többet nem akar mezőgazdasággal foglalkozni, akkor ezt a gépet akkor is meg kell tartania 5 éven keresztül?
A de minimis pályázat keretében éppen nemrég indultak el a kollégák egy úgynevezett ilyen monitoring ellenőrzésre. Kovászna, Hargita és Maros megyében is végzünk, és folyamatában végezni fogunk még ilyen szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzéseket, és az a szerencse, hogy igazából nem találtunk olyan típusú rendellenességeket, ami megriasztana minket. Volt olyan pályázunk, aki családi okokra és betegségre hivatkozva egy kérelemben jelezte, hogy ő nem tudja fenntartani ezt a célterületen való és a megfelelő célra való használatot, amit ugye ők vállaltak a pályázatban, ezért kérte, hogy azt a gépet átadhassa egy másik családtagjának. Ilyen méltányossági eseteket egyébként nyilván pozitívan szoktunk elbírálni, tehát nekünk az a cél, hogy az az eszköz az működésben legyen és használva legyen.
Meghívottam a Proeconomica Alapítvány ügyvezető igazgatója, Kozma Mónika. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, E-mail címünk pedig mibensegíthetünk@marosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, visszatértem, János vagyok. Szeretnék pontosítani. Tehát arról van szó, hogy egy adott teljesítményű traktorhoz nem megfelelő berendezéseket szállítottak. Tehát egy nagyobb teljesítményű traktorhoz lennének jók. A volt jelezve a proekonomika felé, és a beszállító, tehát a válasz az volt, hogy nem tudják cserélni. A beszállító egy adott pillanatban egyetértett vele, és jelezte a proekonomika felé is, hogy ő kicseréli, ellenben a proekonomika minden esetben elutasító választ adott. Tehát én ezt így nem tudom elfogadni, vagy ez egy elfogadhatatlan dolog, hogy nem akarják orvosolni ezt a dolgot, mert akkor ezek a berendezések úgy, ahogy elhozták, oda le vannak téve, és ott állnak egy helyben használhatatlanok. Tehát nem úgy van éppen, ahogy a hölgy mondja, erről csak egy ennyit. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm, meg fogom nézni még egyszer, de azért ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindennek oka van, amikor valamilyen választ adunk, elképzelhetően a szerződés vagy egyéb kikötés miatt mondtuk azt, hogy ebben az esetben nem. Minden esetben, amikor meg tudtuk engedni, megengedtük a cserét, de meg fogom kérni a kollégákat, hogy vizsgáljuk meg ezt.
Igen, Imre írja SMS-ben, jó napot kívánok, most kapcsolódtam be a műsorba, meg szeretném kérdezni a tisztelt meghívottól, hogy lesz pályázat még mezőgazdasági gépekre és főleg traktorokra, úgy mint 2-3 évvel ezelőtt, tisztelettel Imre.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon-nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést nekünk, és azt gondolom, hogy hogyha a terveinket tartani tudjuk, akkor ezt a munkát is folytatni fogjuk, bár nem feltétlenül Székelyföldön, hiszen most már nagyon-nagyon régóta tervben van egy úgynevezett párciumi de minimis program, tehát én azt gondolom, hogyha erre lesz forrás a magyar kormány részéről, akkor az lesz majd a következő de minimis helyszín, tehát az ottani megyék lesznek majd megcélozva ezzel a programmal.
Miért nem valósulhatott meg a párciumi térségben ez a program?
A párciumi programnál tulajdonképpen kétszer-háromszor is úgy futottunk neki, hogy volt egy láthatatlan fal, aminek csak amikor neki ütköztünk, akkor vettünk róla, vagy akkor értesültünk róla. Az első ilyen fal az ugye köztudott, hogy egy elég erős romániai politikai ellenállás volt, amelyet úgy érzek, hogy most már sikerült ledönteni, hiszen akkor, amikor mi a párciumi programról beszéltünk, még akár 2-3 évvel ezelőtt is, akkor még nem ismerték pontosan a tevékenységünket, nem tudta pontosan mérni szinte bármelyik romániai hatóság azt, hogy mit is jelent egy ilyen programnak a lefolytatása, hiszen itt, hogyha gazdasági értelemben nézzük, akkor amikor ezekről a számokról beszélek, hogy több mint 6000 de minimis sikeres pályázat, több mint 100 nagy beruházás, ahol gyárakról, üzemekről beszélünk, 9 szálloda épül, akkor ezt tudni kell, hogy ezek itt épülnek, itt hoznak létre munkahelyeket, tehát mi több ezer munkahely létrehozásán dolgozottunk és dolgozunk, és emellett ezek a vállalkozások itt lesznek adófizetők, a beruházások során keletkezett áfa, az mind a romániai költségvetés pozitív oldalát javítja. Tehát, hogy igazából ezek a tapasztalatok nem voltak meg a romániai politikában, és akkor egy elég erős ellenállás volt a párciumi program tekintetében. Én remélem, hogy most már ezen túlléptünk, viszont a következő nekifutáskor szembe jött a Covid, és tulajdonképpen leállított egy egész világot egy év, másfél évre, és harmadjára, amikor elkezdhettünk volna ezzel tervezni, akkor meg elkezdődött ugye az a bizonyos háború, ami itt a felvezetőben is elhangzott, és aminek az inflációs hatását érezzük a bőrünkön. Tehát egyszerűen most már a forrás tekintetében nem tud elindulni ez a program, de a politikai akarat a magyar kormány részéről továbbra is fennáll ezeknek a programoknak a folytatására, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak türelemmel ki kell várni, hogy a történelmi idők jobb esélyeket hozzanak az alapítványnak, hogy ezt el tudjuk indítani.
Voltak rendezvények is, amelyeknek szervezői partnerei voltak a Proekonomika Alapítvány munkatársai, hogyan értékelik ezeket, illetve hogyan értékeli ön, mi a fontosabb gyakorlatilag néhány év távlatából, az anyagi támogatás, vagy inkább az információ eljuttatása a gazdákhoz, vállalkozókhoz, hogy egy klasszikust idézzünk, halat vagy inkább horgászbotot kell adni a vállalkozóknak és a gazdáknak.
Ez a vállalkozótól függ. Van, akinek a horgászbot jelent óriási segítséget, és van, akinek a halat kell éppen akkor abban a pillanatban a kezébe adni, hogy létezni tudjon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindkettőre nagyon nagy igény van jelen pillanatban is. Ugye már az indulásunk után és a programok előkészítése közben is nagyon sok lakossági fórumot, vállalkozói találkozót szerveztünk, és ezt a szokásunkat mondjuk így megtartottuk folyamatosan, hiszen egyrészt részt veszünk az erdélyi mentorprogram szervezésében, és szervezzük évente az erdélyi gazdasági fórumot is, ahol mind a két rendezvény esetében vállalkozókkal beszélgetünk, az ő hangjukat hallgatjuk meg. Ezt a Nemzetpolitikai Államtitkársággal közösen szervezzük, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságával. Vannak olyan rendezvények viszont, amelyek újszerűek, amelyeket kifejezetten az alapítvány léte segített létrehozni, hiszen mi azt mondjuk, és ezt talán már említettem az elején, hogy nem elegendő egy gyárat létrehozni, egy terméket a bolt polcaira feltenni. Annak az életképességéhez, a piaci versenyképességéhez sok minden hozzátartozik. Vagy nem elég egy székelyföldi 4-5 csillagos szállás helyett szállodát létrehozni, annak a hosszú távú létéhez hozzá tudunk még járulni marketinggel, akár tudatosítással, hogy belföldön nyaraljanak az emberek, és nem mellesleg egy szakmai fórum létrehozásán is dolgozunk, amely kifejezetten ugye ezeknek a turisztikai beruházásoknak a létét próbálja segíteni, tehát alsó szintről, vállalkozói szintről építkezve, és itt ebben az alapítványon van segítségünkre. Vagy egy másik vonal, ugye a gasztró, ahol mi azt szeretnénk tudatosítani az emberekben, egyrészt, hogy a helyi termékek vásárlása, fogyasztása, használata az nagyon-nagyon fontos a gazdasági fenntartás miatt is, hiszen ha egymástól vásárolunk, akkor a kisebb vállalkozókat is fent tudjuk tartani. Másrészt azért is, mert egy olyan egyedi környezetünk van, ahol még egészséges, szinte bio minősítésű tápanyagokban gazdag alapanyagaink vannak, és zseniális receptjeink, és miközben a világ egy jó része a globalizáció hatására elmegy egyfajta ilyen egyen étkezés felé, mi még meg tudjuk mutatni az itteni értékeinket, és ugye ez egy nagyon-nagyon fontos pillére tud lenni az Erdélybe turistákat csalogató stratégiának. Éppen emiatt mi egyébként egy gasztroakadémiát is tervezünk, ahol ezt oktatni szeretnénk ezeknek az alapanyagoknak a felhasználását, ezekben a szálláshelyekben a különböző gasztronómiai kínálatnak a minőségét szeretnénk ezzel erősíteni. Tehát sok-sok olyan tervünk van, amelyeket ezek a rendezvények alapoznak meg. Ugye a gasztróvonalon idén első ízben megszerveztük az Erdély Ízei Gasztrofesztivált, nem így terveztem, de nagyon jól jött ki a mondat, Gyimesben, ahol azt gondolom, hogy a legautentikusabb környezetben tudtuk bemutatni világhírű séfek, Michelin csillagos magyar séf és bukaresti román séfek tudását mellé rakva, hogy micsoda ízeket lehet kihozni a helyi alapanyagokból. Emellett az Utcazene Fesztivál keretében ugye utcai beszélgetésekben vettünk részt, ott is kifejezetten az volt a cél, hogy minél közelebb vigyük az emberekhez azokat a gondolatokat, hogy a fenntartható fejlődésünk és az, hogy itthon boldogulni tudjunk, azok mind attól függnek, hogy elég tudatosan tudjuk-e a kisvállalkozóinkat, a termelőinket, és adott esetben a különböző család körül dolgainkat is szervezni.
Margit írja SMS-ben, ez igazából nekem szól ez az SMS, engedje meg, hogy válaszoljak röviden. Azt írja, sokakat érdekelne a mezőgazdasági területek adásvétele, sok idős ember pénzhiány miatt eladna egy-egy darab kaszálót, de a procedúra nem ismert, hosszas, sok a bürokrácia, és jártam úgy, hogy 3 hónap után a vevő elállt a vásárlási szándékától, azért, mert nem lehetett haladni a papírok rendezésében. Köszönöm, Margit vagyok. Hát kedves Margit, Rákosi Botton topográfus úr azért itt havonta szokott megjelenni ebben a műsorban, és ő azért szokott ebben a kérdésben eligazítást adni, úgyhogy akkor kell majd érdeklődni, de valóban ezt tapasztalják, hogy lehet ez, bár itt az proekonomikánál ez nem feltétel, ugye a földek birtoklása a pályázatoknál.
Pontosan emiatt, mert azt tapasztaltuk, hogy nagyon bonyodalmas és hosszadalmas ügyintézést igényel. Mi megelégedtünk azzal, hogyha a pályázóink a terület meglétét a gazdasági regiszterből való kivonattal igazolták, hiszen arra rákényszeríteni valakit, hogy egy költséges és akár évekig tartó eljárás keretében szerezze meg a tulajdoni lapot, azt szerintem nem kívánhatjuk.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz a Székely földmérője, Székely földmérője.
Azt ír egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, Isten áldja meg, nagyon jó volt a segítség, köszönet a proekonomikának, nagyon hálás vagyok, jó lenne, hogyha még lenne pályázat, köszönöm, Sándor írja. Azt hiszem, hogy összességében azt mondhatjuk el, hogy jó, hogy vannak ezek a pályázati lehetőségek, még akkor is, hogyha időnként egy-egy hiba becsúszik. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és ezzel is remélem, hogy egy kicsit tisztában látunk ebben a rendszerben.
Én is köszönöm az érdeklődést, és mivel valószínűleg már a kedves hallgatókkal nem fogok találkozni, én mindenkinek áldott adventi várakozást, és majd nagyon boldog ünnepeket kívánok.